Hallgassuk meg Isten üzenetét, ahogy szól hozzánk Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből, a 6. részből, a 10-től a 20. versig. Hallgassuk Isten igéjét. Az Efézusi levél 6. részéből, a 10-től a 20-ig. Hallgassuk Isten igéjét. Végezetül legyetek erősek az Úrban, az ő hatalmas ereje által. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög ármánykodásaival szemben. Mert nem vér és test ellen van a mi tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszságnak, a magasságban lakozó szellemei ellen. Ezért vegyétek magatokra az Isten minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket jól elvégezve megálljatok. Álljatok meg tehát, körülövezve derekatokat igazsággal, és felöltözve a megigazulás páncéljába, és felsarúzva lábatokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Vegyétek fel az üdvösség sisakját és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden könyörgéssel és esedezéssel imádkozzatok minden időben a lélek által. Ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal, és könyörögjetek minden szentekért, én érettem is, hogy amikor számot megnyitom, adassék nekem szó, és bátran hirdessem az evangélium titkát, amelynek követe vagyok, láncra verve is. Hadd legyen bátorságom úgy szólni, amint kell. Isten tegye áldottá az ő igének meghallgatását, megértését, szívünk befogadását. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy hozzánk ragaszkodó Úr és Isten vagy. Köszönjük, hogy az életünk a te kezedben van. Nálad vagyunk elrejtve, és benned élhetjük az életünket. Te látod mindannyiunk helyzetét, állapotát. Te tudod, honnan érkezünk, és hogyan érkeztünk ide, te eléd az Úrházába. Urunk, azért jöttünk, mert találkozni szeretnénk veled. Arra kérünk te át, hogy adj nekünk áldott csöndet. És ebben a csöndben hadd értsük meg a te szavadat, akaratod, hadd legyen olyan életformáló, amiben igazodhatunk hozzád, amiben kiteljesedhet a te jelenléted a mi életünkben. Arra kérünk, Szentlélek Isten, ajándékozz meg önmagaddal bennünket. Amen. Fennállva hallgassuk meg az igét az imént hallott részből, az Efézusi levél 6. részének 14. és 15. verséből. Álljatok meg tehát, és felsarúzva lábatokat a békesség evangéliumának készségével álljatok. Eddig az igen. Hát nem igazam van. Hagyjam, hogy hülyét csináljanak belőlem. Hagyjam, hogy bárki azt tegye velem, amit akar. Hagyjam, hogy összeverjenek, hogy kifosszanak újra meg újra. Mostanában több ilyen panaszt hallgatok, és mostanában többek keserű kifakadásának vagyok fültanúja, és hallgatom a békétlenségeknek iszonyatos panaszait, és megdöbbentő, olykor nagyon megrázó történéseit. Többek kifakadását kellett hallgassam az elmúlt héten is, nagyon keserű és mély szemrehányásokat és szavakat. Ezek a kifakadások többnyire családtagokról és családtagoknak szólt. Nagyon békétlen világban élünk, és ezzel nap mint nap szembesülünk, hiszen békétlenség van a pártok között, rivalizálások a munkahelyen, hiúságból adódó harcok cégek között és cégek versenyében. Családi viszályok a legkeservesebbek és legnehezebb békétlenségi források harcak vesznek körül bennünket. Harcokat látunk, bármerre nézzünk. Olykor nagyon megbotránkoztató emberi magatartásokba ütközünk, és nagyon fölháborító, és nehezen elhordozható, és nehezen érthető helyzeteket látunk magunk körül. Gondolom nem csak én, hanem mindannyian így vagyunk ezzel. Miért ez a sok feszültség, és honnan ez a sok negatív indulat, és mit kezdjünk vele? Mi ennek a sok harcnak, háborúnak, békétlenségnek az oka? Az Efézusi levél erre a kérdésre próbál választ adni. Ez a felolvasott ige pontosan erre próbál felelni, hogy honnan is a békétlenség a mi életünkben. Az ige egyértelmű válasza, és ezt hallottuk, széthúzó világunk tükre és tünete egy állapotnak. Ami széthúzó, veszekedő, harcos világunk, ellentétekkel feszülő világunk, tükre és tünete egy másféle harcnak. Egy fölöttünk és talán kívül is álló harcnak. Azt olvastuk az igében, a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. Miközben egymással ütközünk és egymásba ütközünk, eközben az ige arra tanít bennünket, hogy ez csak látszata, lenyomata valaminek. Van egy ennél sokkal nagyobb harc, van egy harc a fejünk fölött, körülöttünk, van egy harc Isten és a sátán között. Hogy is nézett ez ki Efézusban? Miért pont az efézusiaknak írta ezt Pál, és hogyan is élte ezt, ő ezt a harcot, mi történt vele és benne? Ha föllapozzuk, most otthon majd tegyük meg, ha megtehetjük, az apostolok cselekedeteinek 18.-19. fejezetét, az efézusi gyülekezetről szól. Egyfelől nagyon szép dolgokat olvasunk benne. Aquila és Priscilla, akik pártfogói voltak Pál apostolnak is, Efézusba költözvén befogadják Apollóst, és támogatják Pál munkatársát abban, hogy tudja ott hirdetni a kereszténységet, segítik, tanítják, segítik a munkáját. Ugyane ők voltak annak idején Pálnak is a segítőtársai. És aztán kettőjük munkája nyomán, illetve van még egy harmadik féle forrása is a kereszténységnek Efézusban, amit nem tudjunk, hogy honnan, hiszen emberek keresztelkedtek már meg addigra, mire Apollós és Pál Efézusba érkezik, már hallottak a János keresztségéről, már elköteleződtek részben a Krisztus követésre. Formálódott egy keresztény gyülekezet, alakult és megszületett egy Krisztus követő csoport Efézusban, azonban a gyülekezet léte konfrontációt jelentett. Nagyon kemény összeütközést a város lakóival és a város vezetőivel. Hiszen Efézus egyszeres mint központja volt az Artemis nevezetű istennő bávány szobor kultuszának. Nagyon szépséges temploma volt állítólag, és nagyon sokan jártak oda, hogy imádják és áldozzanak Artemisnek. Köréje rendeződött Efézus élete. És amikor megtért az efézusi gyülekezethez tartozó csoport, és néhányan keresztényekké lettek, akkor szakítottak nyilván a bálványimádással, sőt, Efézusra még egy dolog volt jellemző, teli voltak okkultista varázslásokkal, foglalkozó dolgokkal, és ez volt az életüknek egy másik pillére, de amikor megtért a gyülekezet, összehordták ezeket, és elégették ezeket a mágiás könyveket, amiből mágiákat lehetett tanulni, és megsemmisítették mindezeket. Így a keresztyénnél egy csoport Pállal az élen összeütközésbe került hagyományos efézusi léttel, azokkal, akik eddig egész másféle úton és egész másféle életforma és élet szerint élték az életüket. A békétlenség és lázongás oka az volt, hogy a Krisztus követés kiszakított embereket az istentelenség helyzetéből. Az összeütközés oka az volt, hogy némelyek kiszakadtak, és elszakadtak, nemet mondtak az Isten nélküli, az istentelenség élethelyzetére és életgyakorlatára. Ahogy Jézusra is úgy tudunk nézni, és úgy szoktunk nézni, hogy ő a békességhozó, de eközben nagyon megosztó személyiség. Éppen azért, mert az Isten országához tartozás döntést kíván, határozott állásfoglalást, egyértelmű életritmust, életcélt, életpályát, életértéket, vagy Krisztussal, az élő Istenre figyelve éljük az életünket, vagy beolvadunk az olykor, Artemiszt olykor mást bálványozó világunkba, és kiszolgáltatjuk magunkat a sötétség erőinek. Ma sincs másként. A Krisztus követés ma is sajátos harc, ma is sajátos küzdelem, ma is kemény állásfoglalásokra késztet, és ma is határozott döntéseket kíván tőlünk. Beleolvadni ebbe a világba, fölszívódni benne, észrevétlennek lenni, vagy vállalni azt az egészen másságot, amit a Krisztus követés jelent, és a Krisztushoz tartozás jelent. Ma is döntés kérdése, hogy hova állunk, és kinek az oldalán szeretnénk élni az életünket. Szabad meggondolni azt is, hogy sokféle ellentétünk, sokféle konfliktusunk mögött és sokféle békétlenség mögött tulajdonképpen mi húzódik. Kisebb-nagyobb harcok mögött tulajdonképpen mi van a mélyben? Mi az, amiért újra meg újra olykor harcok közé és békétlenségek állapotába kerülnek emberek és küzdenek? Ez az ige elsősorban azt üzeni nekünk első örömhírként, hogy nem vagyunk a gonoszság bábjai. Nem vagyunk a széthúzás, nem vagyunk az istentelenség, a szétdobálás gyermekei, avagy nem vagyunk a sátán gyermekei. Mi máshova tartozunk. Mi Krisztushoz tartozunk. Isten kiválasztottjai vagyunk. Az Efézusi levél pontosan ezzel kezdődik, hogy Krisztusban az Isten kiválasztott gyermekei vagyunk. Történjen bármi, szóljanak ehhez bárkik bármit, akár tetszik, akár nem némelyeknek, akár dúlnak fulnak, akár dühösek ránk, akár nem, akár szeretnék befolyásolni az életünket és más diktálni, megőrizni a sötétség uralma alatt. Mi azért a Krisztus gyermekei vagyunk, Isten kiválasztott gyermekei vagyunk. És ez azt jelenti, hogy pogányságunk ellenére megbékéltetett önmagával, magához hívott bennünket az élő Isten. Hiszen mi sem születtünk keresztjénnek. Nem úgy születtünk, hogy döntöttünk volna csecsemőkorunkban Krisztus mellett. Ideje volt ennek a döntés meghozatalának. Pogányságaink ellenére megbékéltetett az Úr önmagával. Pogányságaink ellenére magához hívott, kiválasztott bennünket az élő Isten. Jézus Krisztus által adott megújulásnak, újjászületésnek pedig hétköznapi következményei vannak, és erről szól az egész Efézusi levél. Meghatározza az egész hétköznapi életünket, ha egyszer már az életünk Jézus Krisztus élet, és elfogadtuk az ő kiválasztását, és elfogadtuk az ő meghívását erre a helyzetre, hogy legyünk mi az Isten gyermekeivé. Ennek meghatározott következményei vannak. Meghatározza a munkavégzést. Erről beszél az Efézusi levél. Meghatározza a házastársak egymáshoz való viszonyát és kapcsolatát. Meghatározza és átjárja a szülők és gyermekek közötti kapcsolatot, és meghatározza, hogy hogyan nézzenek egymásra, és hogyan figyeljenek egymásra, és hogyan éljenek egymás mellett, és együtt, az együtt egy fedél alatt élők. Az Efézusi levél gyakorlati útmutatásokat ad szolgáknak, uraknak, házastársaknak, férfiaknak és nőknek, férjeknek és feleségeknek, gyermekeknek egyaránt. Életvezetési tanácsok, ha tetszik, Krisztushoz igazodó életvezetési tanácsok és intelmek, hogy hogyan is kell és hogyan is lehet megélni a kereszténységet. Gondoljunk bele, hogy abban a közegben ez különösen fontos volt, hiszen új volt számukra a Krisztus követés. Nagyon új és nagyon más, amiben eddig élt az efézusi gyülekezet. Kellett őket tanítsák. Szent meggyőződésem, hogy ma újra egy olyan korban élünk, és újra egy olyan világ vesz körül bennünket, ahol nem természetes a Krisztushoz igazodás, és ennek minden hétköznapi vetülete nem magától értetődő. Szükség tanulni és tanítani. Szükséges újra meg újra átgondolni, hogy de apró pénzre váltva, a hétköznapokra nézvést, mit is jelent, hogy az életem Krisztusé? Mit jelent a munkavégzésemben, mit jelent az egymással való kapcsolatban, a házasságomban, a gyerekeinkkel való kapcsolatban, a világgal való kapcsolatban, és így tovább. Pál úgy látja, hogy ez az új helyzet, ami Efézusban létrejött, új küzdelmet is jelent a gyülekezet számára. És ebben a küzdelemben szeretné megerősíteni a gyülekezetet, és ebben a különös helyzetben szeretné megerősíteni azokat, akik keresztények Krisztus követőké lettek, és ugyanígy bennünket is a saját magunk világában. Így szól ez a megerősítés, erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Olvastuk és hallottuk ebben a részben. Így kerül sor a lelki fegyverzet leírására, hogy mi mindent is tehet önmagáért, és kell, hogy tegyen önmagáért a keresztény ember, hogy megállhasson ebben a küzdelemben. Az a fegyverzet, amit leír, általában, és ha végig gondoljuk, és gondolom, hogy ismerjük is ezeket a fegyverzeteket, általában önvédelmi fegyver, hiszen pajzsról esik szó, sisakról esik szó benne, védőeszközről, páncélról esik szó, amivel ki lehet védeni az ellenséges támadást. Egy korabeli római katona fegyverzetét írja le Pál, ami ismert volt Efézusban és szerte a világban. Ebben az önvédelmi eszközökkel felruházott fegyverzetben két dologról beszél Pál, ami nem csak önvédelmi eszköz. Az egyik a lélek kardja, amely az Isten beszéde. Ami nem csak arra való, hogy ki önmagát védje, hanem netán ezt tovább is használja, adja tovább a Szentlélekben kapott igazságokat, Isten szavát. Arra van, hogy közvetítsen valamit, és adjon tovább. És aztán ilyen második eszköz a békesség saruja. Mikor húzunk mi cipőt, sarut a lábunkra? Ha ki akarunk mozdulni a saját nyugalmi helyzetünkből és állapotunkból. Ha menni szeretnénk valahova, ha megjelenni szeretnénk, ha elindulunk valahova, ahova küldetésünk van, és utunk van kifelé a világba. Erre való a békesség saruja. Arra való, hogy megjelenjen ebben a világban az, aki hordozza ezt a sarut. Hogy közvetítsen valamit, hogy mutasson be valamit a saját létezésével. De milyen is ez a békesség saruja? Milyen a Jézus Krisztustól kapott békesség? Ha végig gondoljuk és belegondolunk, a békesség tulajdonképpen egy nagyon szilárd belső pont az életünkben. Ha valakinek békessége van, olyan nagyon masszív, szilárd pontot kapott, lelt, talált az életében, jutott egy ilyen ponthoz, ami az egész életét tudja tartani, és ami az egész életét tudja forgatni és igazgatni. Bár lenne ilyen nagyon szilárd belső pontunk, és bár lenne ilyen nagyon erős, meghatározó erő nekünk a Krisztushoz tartozás. Egy belülről működő erőt jelent. És természetesen a békesség állapotai külsőleg is létrejöhetnek, kifelé is hat, és másfelől kívülről is létezhet, és adatik, hál' Isten adatik, külső békesség is. A békesség belső szilárd pontja azon nyugszik, és ezt üzeni az efézusi levél először, hogy kiválasztott vagyok Krisztusban. Ez a békesség forrása. Mit jelent ez? Furcsa, dogmatikus, teológiai, elméleti szónak tűnik ez sokszor, hogy kiválasztott vagyok Krisztusban. Mit is jelent ez? Az, hogy az élő Isten igényt tart rád, meg rá. Hogy igényel téged, meg engem. Hogy Isten szeretetre méltónak talált, és szeretetre méltónak lát a szentséges Isten bennünket, akik nem egészen szentségesen éljük az életünket. És annyira szeretett gyermekei vagyunk, annyira szeretetre méltónak lát és talált, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk. Hogy az ő szeretetét hozzánk forduló szeretetét be is mutatta, elmagyarázta, elmondta, bemutatta, reprezentálta nekünk Krisztusban és Krisztus halálában. Ezért tehát a Jézus Krisztus szeretete számunkra összebékít az élő Istennel, megbékéltet az Istennel, ha valaki egyszer fölfogja, fölfedezi, hogy Isten szeretetre méltónak lát, hogy ő biztosan annak lát, megbékéltet az élő Istennel. Ha valaki ezt érti meg, hogy szeretett lény vagyok, megszűnnek a lázadások, megszűnik a dacosság, a hátat fordítás, a süketség, vakság megszűnik az életünkben. Sőt, az életünk legnagyobb kincsévé lesz éppen a Krisztushoz tartozás, hogy az Isten elfogad, az élő Isten elfogad, és magának kiválasztott. Jézus elfogadó szeretete másodszor megbékít önmagunkkal. Mert nagyon gyakorta önmarcangolva éljük az életünket, és nagyon lesajnálva, lenézve, önvádakkal teli az életünk. Krisztus szeretete azt is jelenti, hogy egyszerre csak felfedezhetem a szeretettségemet és a megajándékozottságomat. Amit Jézus a talentumos példázatban üzen, megajándékozott vagy, szeretett vagy, elfogadott vagy, és megajándékozott. Mégpedig nagyon gazdagon, nagyon bőkezű szeretettel szeret az élő Isten. Épp ezért megbékéltet önmagunkkal a Krisztustól nyert békesség. Felfedezhetjük a ránk bízott kincseket, és megérthetjük az Úr bennünk való bizalmát. Ő megbízik bennünk gyermekeiben, szolgáiban, ezért bízza ránk a kincseit, és tudja, hogy gazdálkodni fogunk vele, élni fogunk. Bízik benne, hogy élni fogunk ezekkel a kincsekkel, de erről múlt héten volt szó. Jézus békessége, a megajándékozottság, ezt is jelenteti számunkra, hogy egyszerre csak Krisztus-szerűen nézhetjük a világot. A Krisztustól nyert békesség azt eredményezheti az életünkben, hogy megbékéltet ezzel a világgal bennünket az Úr. Megérthetjük, és másnak láthatjuk, olykor az ellenünk harcolókat is, a bennünket sebzőket is. Megérthetjük az ő helyzetüket, és átláthatjuk a Jézustól tanult látás alapján. Ők még a sötétség fogjai. De hát mi is azok voltunk egykor. Mi sem voltunk mások. Megérthetjük az olykor bennünket bántókat, békétlenül élőket és bennünket támadókat. Ők még az Úr nélkül, Isten ismerete, Isten közelsége nélkül élik az életüket. Vajon hogyan is nézünk a körülöttünk lévő világra? Békétlenséget szítókra, veszekedőkre. Hogyan is gondolunk ő rájuk? Szóval ma megtanulni ezt a krisztusi látást, ahogy ő nézte, gondoljunk csak a keresztre. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Még sötétben vannak. Még lehet, hogy szitkozódnak, áskálódnak, veszekednek, verekednek. Mert a sötétség fogjai. Szabad megtanulnunk a Krisztustól nyert békesség alapján ezt a Jézus-szerű látást, és így figyelnünk egymást is. A belső békesség a Krisztustól nyert békesség távlat is. Azt is jelenti, hogy miénk az Isten országába való belépés reménysége. A halál békességét kaptuk Krisztustól és Krisztusban, az elköszönés, az elbúcsúzás, az elengedés békességét is, éppen a feltámadás reménységével megkaptuk és megnyertük. Van a gitáros énekeink között egy nagyon szép ének, amit én nagyon szeretek. Ennek van egy sora, békében hívj majd országodba át. Ez a mi békességünk lehet. Krisztustól nyert békesség, az élet elengedésének békessége, Krisztustól és Krisztusban. És a Krisztustól nyert békességhez hozzá tartozik a bűnbocsánat békessége is. Hogy nem kell emésztődni, és nem kell újra meg újra magunknak szemrehányást tenni elkövetett dolgokért, szavakért, ballépésekért, igen, bűnökért, másokatért, bántásokért és sérelmekért. A magunk istentelenségei megbocsáttattak, ha egyszer bocsánatot kértünk rá. Nem kell kukázni és visszanyúlni a szemetes ládába a már elvett, kidobott bűneinket, előráncigálni és újra siratni önmagunkat és újra sajnálkozni. Hajlamosak vagyunk erre is. Jézus Krisztus tényleg elvette, és tényleg eltörölte a mi bűneinket. Tényleg megsemmisítette a mi adós levelünket, ha egyszer rábíztuk a szennyest is. Ő megtisztította. Nincs helye további vájkálásoknak, önmarcangolásoknak, és nincs helye további magunk gyilkolásának és magunk szomorúságának. A békesség, belső békesség, belső fix pont az életünkben. De nyilvánvaló, az igazi békesség szó mind a héberben, mind a görögben ezt is jelenti, hogy békesség kívül is, rendben léttel, a külső dolgainkban is. Mindahányan nagyon szeretnénk csöndben élni az életünket. Szeretnénk kiegyensúlyozott életet élni. Szeretnénk, ha senki nem bántana, és semmiféle konfliktus közé nem kerülhetne az életünk. Szeretnénk az Úr szárnyai alatt elrejtőzni, avagy kővárnak látni őt a bajok és a támadások idején. Efézusban ez nem történt meg. A várva várt külső békességet az efézusi gyülekezet, és köztük Pál sem kapta meg. És sok kereszténynek ma sem jut osztály részül ez a külső békesség. Mégis, amikor Pált figyeljük, az ő vallomását fogolyságról, kiszolgáltatottságról, börtönről, megvertségről, megalázottságról, Pál két dolgot mond. Egyszer kesereg az, hogy mindenki elhagyott, éppen az efézusi fogsága idején éli ezt át, de az Úr mellém állt. És ez elég. Nincs külső békesség. És mégis van. Különös módon mégis van. Mert az Úr mellém állt. Vagy gondoljunk a Filippi fogságra. Kalodába zárva, összeverve, megbilincselve. Zsoltárt énekelni. Istent dicsőíteni, imádkozni. Ez Pál külső békessége, ahogy ő meg tudta élni a maga békességét. A Jézus adta békesség így, azt is jelenti, és azt is üzeni számunkra, hogy életkörülményektől független békességünk lehet. Hogy a Krisztus adta békesség. Több, mint jó sors, vagy rossz sors. Könnyű élet, vagy nehéz, és sokféle megaláztatással és teherrel rendelkező élet. És ha nincs meg ez a békességünk, ez a független, szabad, csak Krisztusra hagyatkozó békességünk, szabad elkérni, szabad kiimádkozni, szabad az Úrtól elkérni ezt a békességet is. Lehet elkérni és megerősítést várni az élő Istentől, a mi Urunktól. Az ige arról beszélt nekünk, hogy és akkor vegyük fel a békesség sarúját, sarút békességért. Mit akar üzenni ez a kép nekünk? Mire is tanít? Ugye, aki sarút húz, az ki akar mozdulni. Az meg akar jelenni valahol. Adj erőt, adj békességet. Tudjalak képviselni, hogy téged hordjalak a békétlen világban. Olykor támadások között is, megalázottságok, beszólások, bántások között is, mégis téged. Téged szeretnélek képviselni, téged szeretnélek közvetíteni ebben a békétlen világban. Hordani a békesség saruját küldetést jelent, a tanítvány, a megvigasztalt, az Isten gyermekeinek küldetését. Tükrözni őt és adni tovább azt, amit kezéből nyertünk. Hogyan lehetséges ez? Amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, akkor üdvözli őt a tömeg, mint a békesség fejedelmét. Jön a te királyod hogyan? Alázatosan. Ez Jézus békességének a titka. Alázatban az Atya előtt. Szüntelen imádkozva, szüntelen ráhangolódva, szüntelen odafigyelve, szüntelen egyé lenni vele. Beleolvadni az ő akaratába. Megélni, hordani a békesség saruját. Nem lehet nekünk sem másként, csak hogy ezt Krisztustól vettük, és Krisztustól tanultuk. Legvégül és befejezésül. Az egész efézusi levél két imádság közti üzenet, tanács, sok mindenről. Két imádság közt. Az első imádság az első rész végén hangzik el, Pál mi mindenért imádkozik, és hogyan kapjon erőt, és ezt olvastuk, hallottuk is, ez az utolsó, amikor imádságot kér a gyülekezettől, egymásért való imádságot. Hordani a békesség saruját, béke követté lenni. Ez a titka, ez a kerete, ez a háttere, imádkozva, alázattal az Úr előtt, újra meg újra, benne és általa megerősödve, Szent lelkétől áldottam. Adja Isten, hogy merjük, tudjuk vállalni a békesség sarujának hordozását, mert tényleg nagyon békétlen ez a világ.